Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, akitől segítségünket várjuk és kapjuk úgy életünkben, mint halálunkban. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit itt a templomunkban tartott élő istentiszteletünkön, és azokat is, akik a világhálón kapcsolódnak hozzánk ebben az órában. Templomunk ajtaja nyitva van, nagy szeretettel köszöntöm azokat, akik most jöttek először hosszú idő óta el a templomba, akik a világhálón néznek és követnek bennünket, és úgy tartják a kapcsolatot velünk, talán hónapok óta azok nem látják, vagy talán nem tudják, de hadd mondjam azt, hogy van még biztonságos hely a templomunkban, és akik nem betegek és nem érzik rosszul magukat, azokat arra bíztatjuk, bátorítjuk, hogy jöjjenek el, és legyenek itt részesei az Isten tiszteletnek közöttünk, úgy, ahogyan a vírus helyzet előtt is ezt megtették. Kedves testvéreim, az elkövetkezendő héten, kedden bibliaórával, csütörtökön és szombaton pedig a napi igemagyarázattal fogok jelentkezni a világhálón keresztül YouTube csatornánkon. Szeretettel megköszönjük mindazok adományát, akik támogatták és támogatják gyülekezeti közösségünket, az ige hirdetés szolgálatának fennmaradását, és buzdítjuk is erre a testvéreket. Itt helyben is adakozhatunk, illetve banki átutalása is lehetőség van erre. A közleményben kérjük megjelölni, hogy milyen címre, milyen címen utalják a testvérek az adományaikat. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvéreim, hallgassuk most meg a 65. Zsoltár első és második versét. A 65. Zsoltárunk első és második versét, amely így kezdődik: a Sionnak hegyén, Úristen, tiéd a dicséret. Hitvallásunk tanítását hallgassuk meg, a Heidelbergi KT 24. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvasom, amelyek az apostoli hitvalláshoz, ami egyetemes hitvallásunkhoz kapcsolódnak, azon belül is összességében értékelik azt, amit ebben a hitvallásban megvallunk, a mi hitünket és ennek a cselekményét. Miért nem számíthatnak a mi jó cselekedeteink Isten előtt való igazságunként, vagy annak valami részeként? Azért, mert annak az igazságnak, amely Isten ítélő széke előtt megállhat, teljesen tökéletesnek és az Isten törvényével egészen megegyezőnek kell lennie. A mi legjobb cselekedeteink is azonban ebben az életben mind tökéletlenek és bűnnel beszennyezettek. Nincsen hát semmi érdemük a mi jó cselekedeteinknek, holott Isten azt ígéri, hogy azokat mind a földi, mind a jövendő beli életben megjutalmazza. Ez a jutalmazás nem érdemünkért, hanem kegyelemből történik. Nem nevele ez a tanítás könnyelmű és elvetemült embereket. Nem, mert lehetetlen, hogy azok, akik igaz hitáltal Krisztusba oltattak, a háládatosság gyümölcseit ne teremjék. Hajtsuk meg most fejünket és imádkozzunk. Háladással magasztalunk, dicsőítünk és áldunk téged, mennyei édesatyánk, az üdvösséges hitért, az evangéliumért, és azért a viszonyért, amelyet az Úr Jézus Krisztus által tőled és veled szemben bírunk. Köszönjük te neked, hogy ő érette, fiakká fogadod mindazokat, akik hisznek ő benne, akik számolnak ővele, és akik általa közelednek te hozzád. Köszönjük neked a hit drága ajándékát, és köszönjük neked azt, hogy tanítasz bennünket arra, hogy cselekedeteink által soha nem lehetünk olyanokká, hogy megérdemeljük az örök életet, de a te fiadért, Jézus Krisztusért készségesen és szívesen adod azt, mindazoknak, akik ő általa fordulnak te hozzád. Köszönjük te neked, hogy őt elküldted a mi világunkba. Köszönjük, hogy általa szabadulást szereztél nekünk. És köszönjük, hogy meghallhattuk ezt a drága evangéliumot és örömüzenetet. Mi, akik a halálra születtünk és a kárhozat felé tartottunk. Köszönjük te neked, hogy az evangélium által mégis megszabadítottál bennünket, hogy életünk legyen és bővölködjünk. Köszönjük azt a bőséget, amelyben te már itt a földi életben részesítesz bennünket. Köszönjük a benned való nyugalomnak, békességnek bőségét. Köszönjük, hogy elveszed a mi félelmeinket. Köszönjük te neked, hogy megtanítasz bennünket bölcsen élni. Kérünk téged, nevelj erre bennünket most is, ebben az órában is, ígéd és szent lelked által, hogy ne csak mi gyönyörködjünk te benned, mint mennyei atyánkban, hanem te is gyönyörködjél bennünk, mint engedelmes fiakban. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim. Kedves testvérek, Isten igéjét Máté evangéliumának 13. fejezetéből olvassuk a mai úrnapon. Hasonló a mennyek országa kovászhoz, amelyet fog az asszony, belekever 3 mérce lisztbe, míg végül az egész megkel. Mindezt példázatokban mondta el Jézus a sokaságnak, és példázat nélkül semmit nem mondott nekik, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, példázatokra nyitom meg számat, és a világ kezdete óta rejtett dolgokat jelentek ki. Kedves testvéreim, akik a Biblia olvasó kalauzt követik, Máté evangéliumának 13. fejezetét olvassuk ezekben a napokban, és ennek a fejezetnek az érdekessége az, hogy Jézusnak a mennyek országáról szóló tanításait foglalja és gyűjti egybe a lélek vezetésére Máté evangélista. A Bibliában más evangéliumok is megemlékeznek Jézusnak ezen tanításairól, de egy kicsit másféle formátumban, ha megnézzük a többi evangéliumot, ott általában helyben még együtt vannak a hívők és azok, akik hitetlenek. Jézus nem nevezi őket hitetleneknek, de a legtöbb ilyen példázatban oda fejlődik az esemény, hogy elválasztatnak egymástól, és az egyik csoport az üdvözül az Atya országában, a másik csoport meg elkárhozik, elmegy a veszedelemre. Azt mondhatjuk tehát, hogy amikor Jézus a mennyek országáról tanít, még nem létezett, nem volt kijelentve. Olyasmi, ami akkorben a pillanatban azt, hogy miért mondja Máté evangélista azt, itt a 34. és a 35. versben, amit olvastam, hogy Jézus példázatokban beszélt a sokaságnak, példázatok nélkül semmit nem mondott nekik, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, példázatokra nyitom meg számat, és a világ kezdete óta rejtett dolgokat jelentek ki. A próféta ezt a 78. Zsoltárban mondja el, méghozzá úgy szabad értelmeznünk ezt a proféciát, ezt a Zsoltárt, mint ami az eljövendő messiásról, az igaz tanítóról, a világ világosságáról szól. Azaz, egy jele lesz az eljövendő messiásnak az, hogy meg fog jelenteni olyan titkokat, méghozzá az Istennek titkait, amelyeket az emberek még nem ismernek. Isten terveibe fogja beavatni az embereket, amely terveket maximum az emberek visszamenőleg látnak, ha látnak, de előre semmiképpen nem. De eljön a messiás, aki az Isten fia, aki ismeri Isten terveit, és noha azok az emberek előtt el vannak rejtve a világ kezdete óta, ő mégis példázatok, példabeszédek által be fogja avatni az övéit mindebbe. Mondhatom úgy is, kedves testvérek, hogy Jézus a maga idejében, amikor még nem létezett a keresztény közösség, nem létezett a gyülekezet, nem létezett az általános egyetemes egyház, meg a református egyház sem, akkor Jézus már beszélt rólunk. Beszélt rólunk. Beszélt az eljövendőről. Megjelentette Isten terveit. És ebben az az érdekesség, hogy Jézus ezt nagyon érthető módon elmondta példabeszédben, de mégsem értették és nem értik meg ma sem, csak azok, akiket Isten az ő terveibe beavat, és akik előtt Jézus által nyilvánossá teszi ezeket a példabeszédeket. Ezért is fontos, hogy megértsük. Mindazt, amit Jézus az eljövendő gyülekezetről ezekben a példabeszédekben kijelentett. Mindig egy-egy részletet hoz elénk, és mutat be a jövendőről. Nem szabad úgy gondolni, hogy egy példázatban minden benne van, mert akkor Jézus egy példázatot mondott volna el. De Máté evangéliumák 13. fejezetében 7 példázat van, ami nyilvánvalóan 7 kis aspektusból mutatja be nekünk az eljövendőt. Így szabad próbálkoznunk azzal, hogy megfejtsük és megértsük, amit Jézus nekünk el akart mondani az Isten országáról, a mennyek országáról elsősorban. A mustármag példázata az egyik, amit most az imént olvastunk. Az ottani világ szerint, amelyben Jézus élt, valóban a legkisebb vetőmag volt. Tudjuk, hogy van a világon kisebb vetőmag, mint a mustármag, félreértés ne essék, de abban az időben, amikor Jézus ezt mondta, ott, Palesztinában ez volt a legkisebb vetőmag és veteménymag. Jelentéktelensége ellenére nagyon gyorsan fejlődött a mustár, amikor megcsírázott és kikelt, hatalmas bokorrá, akár fává is tudott növekedni, 3-5 méteres magasságot is eléri. Valójában úgy van, ahogy Jézus ezt mondta, nem állított ő ott semmi olyasmit, amit a kora emberei meg a hallgatói ne tudtak volna egyébként, hogy tudnélik, föléje emelkedik a mustár minden veteménynek. Kiterjedése alkalmassá teszi még arra is, hogy madarak megüljenek és fészkeljenek rajta. A mustármag tehát a kicsinység, a jelentéktelenségnek az alapvető jelképe volt Palesztínában. Ne felejtsük el, majd olvassuk Máté evangéliumának 17. fejezetében, a 20. versben, hogy Jézus azt mondja az övének, hogy csak egy mustármagnyi hitetek lenne. Mint egy ilyen szólásmondás is ismert volt Palesztínában ez, hogy olyan picurka, mint a mustármag. Jézus ezt kéri a tanítványoktól, csak annyi hitetek volna, mint egy mustármag. Ha csak valami kicsin, jelentéktelen hitetek volna is. Mit mond Jézus? A mennyek országa hasonló a mustármaghoz. És itt mindjárt megdöbbenünk, mert amikor a mennyek országára gondolunk, akkor egy fenséges ország ragyog föl előttünk a mindenható Isten vezetésével. Hát hogy mondhatja Jézus, hogy a mennyek országa az hasonló a mustármaghoz, ahhoz a kis jelentéktelen apró vetemény maghoz? Megértjük, ha végig gondoljuk a képet. Azt mondja Jézus, hogy a mennyek országa a keresztény egyház, az új szövetség, a gyülekezet kezdete is jelentéktelen. Nem tűnik valami nagy dolognak, hogy megjelenik Palesztínában 2000 esztendővel ezelőtt egy személy, aki elkezdi tanítani az ottani zsidóságot. Ha fogadásokat kellene kötni, senki nem fogadna arra, hogy abból, amit ő tanít, 2000 év múlva valami még élni fog. Jézus idejében nagyon sok rabbi volt, nagyon sok tanító volt, nagyon sok farizeus volt, akik mind-mind tanították a népet, de meg kell kérdezni, hogy hol vannak ők? Hol vannak a tanításaik? Ismeri-e egyáltalán még valaki a nevüket? Jézus egy volt ebben a sorban. Ha bárkit akkor megkérdeznek, mit adna azért, mit tenne arra, hogy ebből, amit Jézus tanít, valaha még valami fönnmarad, azt gondolom, nem találtak volna erre embert. Jelentéktelen, kicsiny dolog az. Ott Palesztínában is, de az egész világra vetítve még inkább. Ez az új szövetségnek, a gyülekezetnek a kezdete. Nem nagy filozófusok, kampányszervezők, logisztikusok ötlete és kivitelezése az, ami majd ott megtörténik, hanem egyszerű emberek által meghirdetett mennyei titkok azok, amelyek által kezdetét veszi az új szövetség, amelyek által útjára indul az új szövetségi gyülekezet. Nemrégiben éppen a pünkösdi történet kapcsán olvastuk azt, hogy az emberek megkérdezték, hogy hát kik ezek? Hát ezek valami galileai férfiak. Hogy tudnak ezek ilyen dolgokról beszélni? Hogy tudnak ezek a mi nyelvünkön beszélni? Hát ezek képzetlen, egyszerű emberek. Megtörtént az, amiről Jézus már itt, ebben a példázatban korábban szólt. Egyszerű emberek által indul útjára az evangélium, akiket nem sokba néztek és nem sokba tartottak, hiszen azt mondták ott pünköstkor, biztos édesbort ittak, attól részegedtek meg, és azért lettek hirtelen ilyen intelligensé. Furcsa árukapcsolás volt egyébként, de az ember már csak ilyen. A bortól mindenki butulni szokott. Ők meg azt mondták, megitták a bort, és attól nyertek ilyen pozitív és érthetetlen képességeket. Minden esetre a világ szemében akkor is és most is az Isten dolga bolondság. A világ nem tartja sokra Isten dolgait, sőt, olykor nagyon kevésre tartja. Mégis, amikor elkezdték hirdetni Krisztus evangéliumát, feltámadását, mennybe menetelét, s parancsához hűen elkezdték tanítani az embereknek azt folytatólagosan, amit Jézus Krisztus tanított, a gyülekezet gyorsan növekedett. Megtörtént a csoda, az első pünköstkor 3000 lélek csatlakozott hozzájuk, és azt olvassuk ott az apostolok cselekedeteiről írott könyvbe, hogy a gyülekezet napról napra gyarapodott Krisztus hívő, Isten félő emberekkel. Azt mondja Jézus Krisztus, a mennyek országa hasonló a mustármaghoz. Jelentéktelennek tűnik, semmiségnek, bolondságnak, mégis a földbe kerülve felnő, naggyá válik, még madarak is találnak maguknak rajta fészkelő helyet. Kedves testvéreim, így van ez ma is. Isten ügyének képviselőit ma sem sokba tartja ez a világ. Mégis az evangélium ügye él. Nemzedékről nemzedékre jelen van ebben a világban. Annak ellenére, hogy olyan jelentéktelen képviselői vannak, mint mi magunk is. Isten beszél a mennyek országáról, a gyülekezetről, az egyházról, és azt mondja, hogy az az Isten titka, az az Isten törvénye, hogy a gyülekezet, az egyház fönnmarad. Mindig növekszik, és mindig uralkodó marad, ha szabad így mondanom, a többi vetemények között. A másik példázat a kovászhoz hasonlítja a mennyek országát, amely megkeleszti a tésztát. Akik ezt a szót hallják, hogy kovász, és ismerik a Bibliát, azok tudják, hogy a Bibliában a kovász általában valami negatív, gonosz dologra utaló hasonlat. De itt, ezen a ponton Jézus mégis pozitív értelemben használja, hiszen a mennyek országát hasonlítja hozzá. Egy kis kovász, így mondja Jézus, megint csak ismert dologról beszél, megkeleszt 3 mérce lisztet. Ez körülbelül, mivel mi már nem sütünk kenyeret, nem tudjuk, körülbelül 22 liternyi lisztet jelent, és azt mondja Jézus, egy kis darab kovász, amit abba beletesznek, megkeleszti az egészet. Ezzel arra utal Jézus, amikor a mennyek országát a kovászhoz hasonlítja, hogy a mennyek országában fantasztikus erő rejlik. Ha megnézzük a kovász mennyiségét, meg a 22 liternyi lisztet, amiben az belekerül, akkor azt mondjuk, hogy ez lehetetlen, hogy ez a kicsike darab kovász hatással legyen arra az egészre. De valami olyan erő rejlik abban a kicsiny kovászban, hogy átjárja, átalakítja magát a lisztet. És az Isten országa is ilyen erővel bír, azt mondja Jézus Krisztus. Amikor a kovász elkezd dolgozni a lisztben, akkor már nem megállítható az a folyamat, ami ott elindul. Az erjedés egy visszafordíthatatlan folyamat. Lehet lassítani, de megállítani és visszacsinálni semmiképpen nem képes az ember. Magyarán azt mondja Jézus ebben a példában, hogy a hit, az evangélium, a gyülekezet mindig hatalmas erővel lesz jelen ebben a világban. Elindult valami ott azon az első pünkösdön, és azt mondja Jézus, hogy már nem lehet leállítani, nem lehet elhallgatni. Hiába hatalmas még a világ útja az utolsó ítéletig. Jézus arról tanít, hogy a kovászhoz hasonlóan fantasztikus erővel fog az evangélium ebben a világban dolgozni, jelen lenni. Azt gondolom, testvérek, hogy amikor megértjük Isten országának ezeket a törvényszerűségeit, amelyeket Jézus, ami messiásunk és Istentől küldött szabadítónk példázatok által kijelent nekünk, akkor fontos, hogy ezek üzenetét mélyen odaírjuk a szívünkbe. Miért is? Azt gondolom azért, mert ma sokat és egyre többet aggodalmaskodunk a keresztény egyház, a gyülekezet, a gyülekezetek az evangélium üzenete miatt. Sokat aggodalmaskodunk emiatt. Látjuk a világban magunk körül a liberalizmusnak, a bűnnek a térhódítását. Látjuk azt, hogy az emberek egyre jobban ahhoz az értékrendhez vonzódnak, ami távol áll a Bibliától. Távol áll attól, amit mi igaz értékként megismertünk. Ha magára az egyházra nézünk, akkor aggodalmaskodunk, mert sokszor látjuk azt, hogy a világnak való megfelelni akarásban az egyház is, mintha liberalizálódna. Mintha egyre jobban alkalmazkodna az elvárásokhoz. Kezdetben csak azzal, hogy elhallgatjuk mindazt, amit a Biblia olyan egyértelműen tanít. Az egyház sokszor van csendben akkor, amikor kellene, hogy szóljon, mert van üzenete, van mennyből kapott kijelentése. De mindig aggasztó az, amikor az egyház hirtelen csendben van. Aztán azt is látjuk, és ezt se titkoljuk el, van olyan is, hogy az egyház annyira alkalmazkodik, hogy elkezd tévtanításokat mondani ennek a világnak. Azért, hogy a világnak megfeleljen, meghamisítja azt, amit Istentől kijelentésbe kapott, nem elhallgatja, hanem hamisan kommunikálja. Ez megint csak óriási bűn. De mindenek előtt látjuk a világot, azt a világot, amely Istent nem ismeri, amely a bűnben tetszeleg, és amely ebben a bűnben, ebben a bűnös állapotban egyre mélyebbre süllyed. Gyakran tesszük fel azt a kérdést, hogy van még hova? Van még hova esni, süllyedni? Ma éppen azt hallgattam a reggeli hírekbe, hogy egy diák megvert egy tanárt, aki előtt vizsgázott. Hát most nem ismerem ezt az ügyet olyan mélyen, de akinek most be kell menni szóbeli vizsgázni, az úgy tudom, hogy azért kell, hogy bemenjen, hogy ne bukjon meg. Magyarán éppen menteni akarták szegényt. De mit csinál? Mivel a tanár rászólt, hogy hát ugyan a mobiltelefonját már ne használja arra, hogy a választ megadja a kérdésre, a diák föl kell, az megveri. Testvérek, van még hova? Azt kérdezik, hogy van még hova? Hova tudunk még lesüllyedni? Meddig tudunk még lesüllyedni? Ez a világ hova tud még eljutni? Sokat aggodalmaskodunk az evangélium, a gyülekezet miatt, amiatt, hogy Isten gyermekeit is ebben a világban, amely egyre idegenebb Istentől, egyre mélyebb megvetés sújtja. Sokan bepánikolnak. Azt kérdezik, mi lesz velünk? Ha így haladnak előre a dolgok, mi lesz velünk? Mi lesz az evangéliummal? Meddig hirdethetjük? Meddig mondhatjuk még azt, amit Jézus Krisztustól kaptunk? Jézus azonban e példázatok által is a mai napon vigasztal és erősít bennünket, akik aggodalmaskodunk és olykor pánikolunk. Azt üzeni nekünk, hogy a jelentéktelenség semmiképpen nem jelent megsemmisülést és semmiséget. Ha a világ nem is sokra tart bennünket, és azt mondja, jelentéktelen az, amit mi hirdetünk és képviselünk, ez nem egyenlő a megsemmisüléssel és a semmiséggel. A mustármag újra és újra elvettetik, újra és újra felnő. És ez egy hatalmas bátorítás a példázat által nekünk, akik talán aggodalmaskodunk a kiürülő templomokért, a hitehagyott, úgymond hitehagyott keresztjénekért. Jézus azt mondja, ne féljetek. Ne féljetek, a jelentéktelenség nem jelent semmiséget, és nem jelent megsemmisülést. Másodszorban a szívünkre helyezi azt, hogy Isten országa evangéliumának hatalmas ereje van. Mert a mi aggodalmaskodásunk általában azért vesz erőt rajtunk, mert önmagunkra nézünk. Féltjük a mi kis életünket. Féltjük a zsugorodó komfortzónánkat. Félünk az üldözéstől. Félünk attól, hogy mi lesz itt a jövőben. Hogy tartjuk fönn, hogy marad fenn? Mit mond Jézus? Azt mondja Jézus, hogy az evangéliumnak hatalmas ereje van. És azt mondja el Jézus, hogy itt a világban megállíthatatlanul végzi a maga munkáját általa Isten. Magyarán arra bátorít bennünket, akik önmagunkra nézve félelembe meg pánikba esünk, hogy meg ne inogjunk az evangéliumba vetett hitünkben és az evangélium erejéről való meggyőződésünkben. Éppen arra tanít bennünket, hogy álljunk csak elő és hirdessük ennek a világnak Krisztus szent, egyszerű és igaz evangéliumát, mert ennek van ereje. Nem annak van ereje, hogy hasonlunk a világhoz. Nem annak van ereje, hogy kiszolgáljuk az igényeket, hanem azt mondja Jézus, a mennyek országa hasonló a kovászhoz, amely hatalmas erővel hat. Gondoljuk csak meg, testvérek, a mennyek országa az tulajdonképpen Jézus Krisztusról szól. Arról a Jézus Krisztusról, aki győzött. És mégiscsak furcsa volna, hogy annak a Jézus Krisztusnak győzelme, aki erőt vett az ördögön, a halálon, a kárhozaton, és most ott uralkodik az Atya jobbján, szóval mégiscsak furcsa volna, hogyha úgy lenne ez, hogy Jézus Krisztus győzött, az ügye meg itt a földön elvész. Nem veszhet el. Ő győztes, és az ő ügye is győztes ügy. Ha látjuk is a világ romlását, az egyház elesettségét, mindig jusson eszünkbe az, hogy mindennek birtokosa az Úr Jézus Krisztus. Az az Úr Jézus Krisztus, aki ott ül az Atya Istennek jobbján. Az az Úr Jézus, aki azt mondta nekünk, hogy hirdessük az evangéliumot. Az most a szívünkbe írja, hogy ezt hirdest, ezt képviseld, ezt éld. Mert én ezáltal mutatom meg az erőmet a világban. Biztosan vannak itt olyanok, akik nem fiatalon tértek meg, úgy, ahogy Isten kegyelméből mondjuk én megtérhettem fiatalon, de sokszor hallottam már azt emberektől, akik idősebb korba tértek meg, hogy a körülöttük lévők olyan sokféle módon akarták őket megmenteni. Olyan sokféle jó tanáccsal, sokféle orvossal, pszichológussal, sokféle elvonóval, hogy jaj, valahogy embert csináljunk belőle. De semmi nem segített. Csak egy valami segített, amikor meghallották az evangéliumot. Azt a jelentéktelen semmit, vagy azt a jelentéktelen senkit, aki kiállt a Bibliájával, és elkezdte szólni az evangéliumot. Tetszik az Istennek az, hogy az evangélium hirdetése által mentsen meg embereket a halálból. Testvérek, hiába minden erőködésünk, hiába minden emberi ügyeskedésünk, megfontolásunk, egy győztes ügy van ebben a világban, amelybe, ha bevonatunk, győztesek leszünk mi is. Ez a Jézus ügye. Oda pedig csak is az evangélium által vonatunk be, sehogyan máshogyan. Éppen most erről szólt itt a hitvallási kérdésünk, hogy a jó cselekedetek által bemehetünk valahogy? Nem mehetsz be. Lehet valaki magatartásból jeles, kitűnő. Lehet valaki szorgalomból jeles, kitűnő. Azt mondja a hitvallásunk a Biblia alapján, Isten országában ez nem jelent belépőt. Csak is a Jézus Krisztusba vetett hit az. Erre a hitre hívlak benneteket, és azt kérem tőletek, akik hívők vagytok, hogy ezt hirdessétek velem együtt. Ne rendüljünk meg ebben, mert olyan ez, mint a kovász. Belehullik az a kis darab kovász a 3 mérce lisztbe, és aztán ellenállhatatlan erővel formálja át azt a közeget. Így tud Isten ma is menekülést szerezni. Azzal fejezem be, Jézus Krisztus azt mondja a tanítványainak, én élek, élni fogtok ti is. Olyan csodálatos, 2020 esztendővel Jézus Krisztus után azt mondani, hogy igen, élünk. Miért? Azért, mert ő él. Azért, mert nem hazudott, mert nem vezetett félre, mert nem ígért olyat, ami nem vált be, és ami nem jött volna be. És amíg ez a világ, amíg Jézus Krisztus vissza nem jön ítéletre, addig igaz lesz, én élek, és ti is élni fogtok. Az evangélium ügye, az Isten egyháza ezen a földön mindig győztes lesz. Rossz lóra tesz az, aki a kereszténységet el akarja tiporni. Rossz lóra tesz és rossz fogadásokat köt az, aki úgy gondolja, hogy a kereszténység leírható, vége, nincs tovább szükség rá. Mert Jézus azt mondta, én élek, és az én ügyem is, amely bennetek és általatok lesz nyilvánvalóvá, élő ügy marad, mindaddig, amíg ő vele be nem megyünk az örök életre. Formálódjon így a mi identitásunk, öntudatunk ezen a mai vasárnapon, e példázat által erősödjünk meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Amen. A 393. dicséretünk első versét hallgassuk meg. A 393. dicséretünk így kezdődik, ne csüggedj el, kicsiny sereg.
Oh,
is imádkozzunk. Urunk, Te már akkor megjelentetted az Atya titkait, amelyek el voltak rejtve a tanítványok szeme elől, amikor még abból valóságosan semmi sem látszott. És magasztalunk Téged azért, hogy mi, akik visszatekintünk mindezekre, azt láthatjuk, hogy igazat mondtál, és amelyek egykor rejtve voltak előttünk, úgy vannak igazak, és tökéletesen megállnak. Magasztalunk Téged azért, hogy Te ilyen megbízható vagy, Úr Jézus Krisztus. Magasztalunk Téged azért, hogy nem kell kételkednünk semmiben, amit Te kijelentettél nekünk, mert az ezekhez hasonlóan mind megáll. Dicsőítünk Téged ezért, hogy bízhatunk bűneink bocsánatában, amelyet Te szereztél meg nekünk. Köszönjük, hogy bízhatunk az örök életről szóló ígéreteidben, amelyekbe Te avattál be bennünket. Köszönjük, hogy ráállhatunk azokra az ígéretekre, amelyek arról szólnak, hogy a Te ügyed és annak képviselői mindig megmaradnak. Urunk, jelentéktelenek vagyunk mi magunk is, akik ezt az ügyet képviseljük. Jelentékteleneknek tűnik sokszor a mi szavunk is, ahogy Te rólad bizonyságot teszünk. Most mégis megköszönjük, hogy erősítesz bennünket. És azt mondod, hogy ezt használod Te arra, hogy ügyedet célba segítsed. Ezt használod arra, hogy embereket a kárhozatból, a pokolból és kötelékekből megmentsél. Ezért tégy bennünket bizonyságtevő lelkekké. Nyisd meg a mi szánkat, hogy ne hallgassuk el mindazt, amit nyilvánvalóvá tettél kijelentésedben előttünk. Adj bátorságot minden időben ragaszkodni ezekhez és megvallani ezeket. Kérünk Téged, vedd el a mi szívünkből a félelmeket és a kétségeket. Köszönjük Neked, hogy itt lehet a mi templomunk, köszönjük Te neked, hogy nyitva lehet az ajtaja, köszönjük Te neked, hogy szólhat az ige és az evangélium, és köszönjük Neked azt, hogy ezáltal utolérsz, és utol is fogsz érni minden időben olyanokat, akik felül ez a Te terved. Kérünk, hallgass meg a mi imádságainkat, és kérünk, légy és maradj mindannyiunk őrző, védő, bátorító pásztora. Amen. Az elkövetkezendő csendes percben kiki személyes imádságát mondhatja el Isten színe előtt. Most pedig gyertek, folytassuk közösen imádságunkat helyünkről fennállva, az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival fohászkodjunk. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvéreim, az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi vélünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek. Isten tiszteletünk záró dicséretét hallgassuk, a 396. dicséretünk első és második versét. A 396. dicséretünk első és második versét énekeljük. Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed. Ébredj, bizonyságtévő lélek, a feleségem elbizonytalanodott, de én mondtam rosszul, ébredj, bizonyságtévő lélek. Isten velünk, viszont látásra áldás, békességet kívánok.